Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön, húsvét ünnepe utáni első vasárnapon, amikor Péter első leveléből van a két igénk, az első fejezet harmadik verséből a heti ige, áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket élő, minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. És 1 Péter 2.2-ben van a vasárnapnak az elnevezése, quasimodo geniti vasárnap, ami azt jelenti, hogy mint újszülött csecsemők. Hát legyen ez a mai istentisztelet számunkra találkozás az élő Úrral, és szívjuk magunkba úgy az Isten igéjét, az Isten jelenlétét, mint ahogy az újszülött csecsemőnek szüksége van a tejre, az anyatejre. Töltse be Isten a mi szükségeinket, és mutassa meg az ő akaratát számunkra. A gyerekek is itt vannak most közöttünk, ezért mondjuk el a templomba érkező imádságunkat együtt. Készíts helyet igédnek, Uram Istenem! Szóld igéd magvát az egész világon, hadd hújjon jó földbe közöttünk, és hadd találjon igazi hallgatókra mindenütt. Amen. Kezdjük el Isten tiszteletünket az Eke énekeskönyv 319-es számú énekével, ami úgy kezdődik, hogy még nem is éltem én. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Mint a most született csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem hangját. Megmentette lelkemet a haláltól, lábamat az elbotlástól. Ezért az Úr színe előtt fogok járni az élők földjén. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható Isten, aki feltámasztottad fiadat a halálból, add, hogy kegyelmedből újjászületetten, mi is új életben járjunk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni első vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk János evangéliumában, a 20. fejezetben, a 19-től a 29. versig a következőképpen. Tehát János evangéliumának 20. fejezetéből, a 19. verstől olvasom az igét. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség néktek! Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és ugye hónap második vasárnapja van, ilyenkor szoktuk köszönteni az előző hónapnak a születésnaposait, és most pont úgy alakult ez a hónap, hogy a születésnaposaink közül vannak olyan oszlopos tagok, akik mindig itt szoktak lenni az Isten tiszteleten, és éppen most nem tudnak itt lenni. Ugye Mami kórházban van éppen, Bogi pedig szolgál egy szülőklubos hétvégén. Viszont nagyon örülök annak, hogy a gyermekek közül van, aki el tudott jönni. Na, kirejtőzik ott születésnapos gyerkőc? Annabel, így van, úgyhogy... Így akkor egyébként az volt a szívemen, hogy a szolgálatnak akkor is helye van, hogyha véletlen úgy alakul, hogy nincs, akit köszönhetünk. De nagyon hálás voltam, amikor ma reggel Iza mondta, hogy Annabel készül eljönni az Isten tiszteletre, így van olyan, akinek kézbe is tudjátok adni, vagy át tudjátok személyesen adni a köszöntést. Azt hadd kérdezzem, hogy a ti csoportotokban, nyírteleki csapatban van olyan, aki márciusi születésnapos volt? Jó, akkor... Jócót ti ne köszöntsétek, majd mi adunk neki, ti akkor Annabelnek, illetve majd a távol lévőknek szeretnénk kérni, hogy el tudjuk majd vinni, és akkor fogadjuk szeretettel a szolgálatot.
Születésnapi köszöntésünk során szeretnénk előtérbe helyezni a húsvét ünnepét is, amin Jézus kereszthalálát és feltámadását ünnepeljük. Az egyik legfontosabb ünnep, hiszen ezen események nélkül nem lenne lehetőségünk a mennyországba jutni. Szolgálatunk során 3 énekkel készültünk, melyekhez néhány igét hoztunk, hogy a szívünkbe ivódjon. Az első énekünk címe: tiéd a hatalom, tiéd az uralom. Az ének és igék is Isten hatalmát és dicsőségét írják le, akinek oly nagy a kegyelme, hogy Jézust, a az ő fiát adta mindannyiunkért. Jézus személyesen mindenkiért meghalt, aki most itt jelen van.
Filippi 2:9-11. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és ezt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. 1 Krónika 29:11-12. Tiéd, Uram, a méltóság, a hatalom és a tisztelet, a hírnév és a fenség, bizony minden, ami a mennyben és a földön van. Tiéd, Uram, az ország, magasztos vagy Te mindenség fejedelme. Tőled ered a gazdagság és a dicsőség. Te uralkodsz mindenen. A Te kezedben van az erő és a hatalom, a Te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé.
Arról fog szólni, hogy Jézus az egyetlen és tökéletes áldozat bűneink bocsánatáért. Felfoghatatlan ez számunkra, hogy mit tett értünk, milyen szenvedést vállalt értünk. Enélkül föld életünk végén a pokolba jutnánk. Gondoljunk bele, ha van gyermekünk, akkor feláldoznánk-e. Isten ezt tette értünk, Jézus pedig szenvedett. És néhány ige, amely Krisztus szenvedéséről szól.
Lukás 18:32-33. Átadják a pogányoknak, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad. Ézsaiás 53:5-7. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Amikor kínoszták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki száját. Thank you.
énekünkben arról szeretnénk énekelni, hogy van okunk az örömre, hiszen bár a nagypénteki események miatt, vagy akkor, ugye Jézus keresztre feszítik, meghal, de ugyanakkor húsvét hirdeti nekünk az örömhírt, hogy ő feltámadt és él. És azért, mert ő feltámadt, van lehetőségünk arra, hogy ebbe a hitbe kapaszkodva, hogy ő él és feltámadt, nekünk is tud új életet adni, és az ő vére által tisztulhatunk meg, és ehhez kapcsolódóan szeretnék néhány igét felolvasni a feltámadással kapcsolatban. Az egyik az a Máté 28.6. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. A másik pedig biztos, hogy mindannyian ismerjük, János 3.16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
És állj meg egy pillanatra ott, mert abban a családban még egy gyerkőc van, aki márciusi, az Ádám, ugye? Jól tudom. Akkor küldünk neki egyet. Nem tudott még eljönni, még picike, de gyülekezet szeretetét éreztetjük vele, és akkor, ha van, akkor pedig szeretnék majd Boginak és Maminak is kérni. Köszönöm szépen. Minden? Ezt kinek adtad? Jó? Oké. Rendben. Köszönöm szépen. Nem rejtőzik más, aki márciusi születésnapos, ugye? Újjászületésnapos, márciusi? Nincsen? Akkor nagyon szépen köszönjük a szolgálatot. Egy személyes megjegyzés az énekekre. Az utolsó ének, amit énekeltünk, az a 90-es években volt új ének, az ifjúság körében akkor kezdett el terjedni, és én abban a táborban hallottam először ezt az éneket, ahol én megtértem, úgyhogy jó volt, ezt nagyon régen nem énekeltük már, úgyhogy jó volt ezt most veletek együtt énekelni. Az első ének, ami a szolgálatban volt, az az első gyülekezetemben, a lőrinci gyülekezetben az ifinek volt az egyik kedves éneke, úgyhogy jó volt ezt így a szolgálat kezdetét is újra élni, hogy amikor ott énekeltük együtt. A középső éneket pedig még nem ismertem, mert az egy annyira új ének, tudom, hogy ez mostanában nemrég íródott, és hogy ez fogalmazódott meg bennem, hogy így az énekeken keresztül is az Isten szeretete mennyire ez a korokon átível. Jó, hát ez még nem egy nagy kor, amit én megéltem eddig, de hogy így különböző életszakaszokból hoz elő az Isten énekeket, és hogy minden életkorban, egészen picikortól kezdve az Isten ott van az életünkben, és minél több mindent szeretne elvégezni a mi szívünkbe, hát engedjünk neki. Csendesedjünk el egy imádságra, vigyük az Úr elé születésnapos testvéreinket. Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk ma ezen az Isten tiszteleten, akár úgy, hogy testben is és lélekben is itt vagyunk a te házadban, akár úgy, hogy vannak testvéreink, akik lélekben itt vannak, hiszen itt szoktak lenni, és nagyon szeretnek téged dicsőíteni a gyülekezet közösségében, de most máshol van a helyük testben. Köszönjük neked, Urunk, hogy így most együtt ünnepelhetünk, és hálát adhatunk születésnapos testvéreink életéért, a kicsinyekért és a nagyokért egyaránt, azokért is, akik még életútjuk elején vannak. Így imádkozhatunk Annabelért és Ádámért, és kérhetjük a te áldásodat, vezetésedet az ő életükre, hogy amit te elkezdtél az ő szívükben azzal, hogy életet adtál nekik, és elindítottad őket ezen az úton, az élet útján, és olyan családba helyezted őket, ahol hallhatnak rólad, hogy vidd tovább őket ezen az úton, és add, hogy megismerjenek téged, és majd tudatos hittel is át tudják adni az életüket neked, és megtapasztalhassák a benned való új életnek, szabadulásnak, üdvösségnek az örömét. És imádkozunk azokért a testvéreinkért is, Bogiért és Mamiért, akik már veled járnak, és új életet nyerhettek, és téged szolgálhatnak már hosszú ideje itt a gyülekezetben is, hogy áld meg őket, add nekik a te szent lelkedet, vezesd őket, hogy valóban a helyükön tudjanak lenni mindabban, amire te elhívtad őket. És imádkozunk mind a négy családért, ahonnan születésnapos testvéreink vannak, köszönjük neked, hogy erősíted őket. És hálásak vagyunk neked, Urunk, azért is, hogy ez a mi gyülekezetünk, a Philadelphia gyülekezet, nem csak a kisvárdaiakat foglalja magába, hanem nyírtelekieket és görögszállásiakat is. És hálásak vagyunk neked azért, hogy most itt vannak a nyírteleki testvérek, jöttek a szolgálattal, és hálásak vagyunk azért, hogy születésnapos is van közöttük így, Jocót is köszönthettük mi is, és kérjük a te áldásodat az ő életére is, köszönjük neked mindazt, amivel már megajándékoztad, köszönjük neked azt, hogy általa a gyülekezetet is ajándékozod, és kérlek, hogy te óvd és vezesd őt személyes életében, családjában, szolgálatában. És így légy mindegyikünkkel, akik itt vagyunk az Isten tiszteleten, és mindenkivel, aki téged keres teljes szívvel. Amen. És akkor most az ige hirdetésre készülve énekeljük az Eke énekeskönyv 181-es számú énekét.
Thank you.
kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amit erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelöltek számunkra, és amit megírva találunk Ézsaiás próféta könyvében, a 40. fejezetben, a 25-től a 31. versig a következőképpen. Tehát Ézsaiás könyvéből, a 40. fejezetből, a 25. verstől olvasom az igét. Kihez hasonlíthatnátok engem? Kivel mérhetnétek össze? Mondja a Szent. Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek, ki teremtette az ott lévőket. Előhívja seregüket szám szerint, néven szólítja minnyájukat. Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mert hiányozni. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nagyon megrendítő helyzet az, ami megfogalmazódik ebben a prédikációs alapigében. Az a mondat, ami így fogalmazódik meg, hogy rejtve van sorsom az Isten előtt. De Izrael népe mondja ezt, és Isten erre a mondatra reagál. Lehet ilyen, hogy valaki így érzi, hogy rejtve van az én sorsom az Isten előtt? Lehet ilyen? Bennetek fogalmazódott már meg ilyen? Vannak bólogatások. Hát, bennem is megfogalmazódott. Majdnem pontosan ugyanezeket a szavakat mondtam ki néhány évvel ezelőtt, és az helyeződött a szívemre, hogy most ezen a vasárnapon, ennek a prédikációnak az elején a személyes bizonyságtételemet osszam meg a testvérekkel. Ugyanis az ide vezető, a Philadelphia gyülekezetbe vezető út során fogalmazódott meg bennem ez a mondat. 2021. április 28-án kaptam Istentől a jelenések könyvéből a 3. fejezet 7. és 8. versét, amiben arról van szó, hogy amit ő bezár, az senki nem nyitja ki, és amit ő kinyit, az senki nem zárja be, nyitott ajtót adtam eléd. És akkor 2021-ben Isten nagyon világossá tette számomra, hogy azt a szolgálatot abban a gyülekezetben, ahol voltam, ő bezárt ajtónak tekinti, és beszélt nekem akkor egy nyitott ajtóról. És akkor én nagyon nagy lelkesedéssel vártam, hogy meglássam azt a nyitott ajtót. És az volt bennem, hogy nyilván akkor el kell jönnöm abból a gyülekezetből, de addig nem indulhatok el, amíg nem tudom, hogy hová kell mennem. Aztán teltek múltak a hetek, hónapok, és világossá tette Isten, hogy még nem fogja megmondani, hogy hová kell mennem, először csak az irányt fogja megmondani. És amikor elindultam onnan, 2021. augusztus 31-én, akkor azzal indultam, hogy észak felé kell menni. És aztán nagyon nagy lelkesedés, várakozás volt bennem, hogy de akkor most már biztosan, hamarosan meg fogja mondani az Úr, hogy na hol az a nyitott ajtó, amin én beléphetek. Hiszen azt mondta, nem azt mondta, hogy majd nyitok előtted egy ajtót, hanem azt mondta, hogy nyitott ajtót adtam elé. Tehát ez már megvan, ez a nyitott ajtó, tehát csak meg kell látnom, csak én vagyok a buta meg a vak, hogy nem látom ezt. De teltek múltak a hetek, teltek múltak a hónapok, és nem mutatott Isten semmit. Beszélt hozzám az Isten, nagyon sok mindenről beszélt, De arról a kérdésről, hogy hol van az a nyitott ajtó, arról a kérdésről nem beszélt. És eltelt a szeptember, eltelt az október, eltelt a november, eltelt a december, már ott volt a január, már a januárban is jócskán benne voltunk, és még mindig nem kaptam választ arra a kérdésre, hogy de hol van az a nyitott ajtó, amiről beszéltél nekem, Istenem. És erre a, vagy ebben az időszakban jutottam el már arra a pontra, hogy teljesen kétségbe estem. Nagyon sokat sírtam ebben az időszakban. Nagyon sok hittapasztalatom volt más dolgokban, az Istennel való kapcsolatban, de mivel ebben a számomra akkor legfontosabb kérdésben, hogy akkor a szolgálatom, most itt vagyok a senki földjén félúton, a legfontosabb számomra, hogy meglássam azt a helyet, ahol az Isten engem látni akar és használni akar, ezt nem látom, és már eltelt több mint 4 hónap, és még mindig nem tudom, hogy mi van, kétségbe estem. És emlékszem arra, amikor már könnyek között, tényleg zokogva így imádkoztam, ezt a mondatot mondtam ki, ezt soha nem fogom elfelejteni, hogy elfelejtettél engem, Istenem. Testvérek, ez egy nagyon-nagyon megrendítő pillanat volt. Fejben tudtam, hogy az Isten nem felejt el. Hogyha az Isten mondott valamit, akkor az biztos, hogy el fog oda vinni. De mégis, amiben benne voltam, és már mióta nem látok semmit ezzel kapcsolatban, ez ezt hozta elém, hogy elfelejtettél engem, Istenem. Kihoztál valahonnan, azzal, hogy elviszel valahova, itt letettél, és elfelejtetted, hogy itt vagyok. Ez az érzés töltötte be a szívemet. Annak ellenére, hogy fejbe tudtam, hogy ez biztos, hogy nem igaz. De mégis ezt éreztem. És eltelt néhány nap, még azon a héten 2 telefonhívást kaptam. Az egyik telefonhívás egy gyülekezetből hívtak fel, hogy lelkészt keresnek, és gondoltak rám, mit szólok hozzá. Az Úr elé vittem, nagyon gyorsan világossá vált, hogy nem az a nyitott ajtó, ahova az Isten engem vinni akar. De hálát adtam az Istennek az időzítésért, hogy nem felejtette el, csak valami miatt még nem tudhatom, hogy hol az a gyülekezet, ahova mennem kell. A másik pedig az Északi Egyházkerület akkori püspöke hívott fel, aki műtét után lábadozott a rehabilitáción, azzal, hogy te jutottál eszembe, de nekem semmi közöm nem volt, én déli egyházkerülethez tartoztam korábban, semmi közöm nem volt az Északi Egyházkerület püspökéhez, és azt mondta a püspök úr, hogy most jutott eszembe, hogy tavaly nyáron a püspök társam felhívott, és mondta, hogy az Enikő kapott valami igét, hogy észak felé indul, tehát nem jelentkeztél azóta. Mekkora az emberi valószínűsége annak, hogy ennyi hónappal később valakinek ez eszébe jut? Hát emberileg nulla. Az Isten juttatta eszébe, mert hallotta az én imádságomat, és jelezni akarta, hogy Enikő, hát hogy érezheted ezt? Hogy mondhatod ezt, hogy rejtve van az én sorsom az Úr előtt? Hát hogy mondhatod azt, hogy elfelejtett téged az Isten? De hogy felejtett? Csak még nincs itt az ideje, hogy meglásd. És még aztán eltelt pár hónap, mert április 1-je volt az a bizonyos nap, amikor Malik Péter felhívott, és akkor mutatta meg Isten nekem a Philadelphia gyülekezetet és a nyitott ajtót. És csak egy zárójeles megjegyzés, hogy Misi bácsi mikor ment nyugdíjba? Amikor engem Isten elindított Kecskemétről. Ő akkor nyugdíjba ment. De nem látta a gyülekezet, hogy ki jön ide. Engem elindított Isten. Tényleg kinyílt ez az ajtó? Csak még nem lehetett oda belépni. Az Isten tudta. De sok minden tanított nekem az Isten ezen az 1 éven keresztül. És az egyik az, ami előkerül itt ebben az igében, és számomra pont ezért egy nagyon fontos üzenet. És amikor az előbb feltettem a kérdést nektek, hogy voltatok már így ismerős ez a helyzet, hogy elfelejtett engem az Isten, és többen bólogattatok nagyon hevesen. Na ezért kellett nekem is átélnem ezt, hogy amikor prédikálok erről az ígéről, akkor ne úgy mondjam, hogy jaj, mert ezek a szerencsétlen izraeliek micsoda hitetlenek voltak, hogy ezt érezték. Hiszen én magam is benne voltam, és a hitemet nem veszítettem el egy pillanatra sem. És mégis abban a nyomorult lelki állapotban voltam, amikor kijött a számon ez, a kétségbeesés miatt, hogy elfelejtettél engem, Istenem. És testvérek, ez az ige került ma elénk, húsvét ünnepe utáni első vasárnapon. Hiszen Izrael népe ezt a babiloni fogságban éli át. Távol a hazájuktól, ahova évtizedekkel korábban kerültek, nekik nem pár hónapig ez a, amit én itt az előbb elsoroltam, hanem évtizedekig, 70 éve tart már ez az állapot. És azt érzik, hogy ennek sose lesz vége. Elfelejtett minket az Isten. Rejtve van sorsunk az Isten előtt. Benne vagyunk már mióta ebben a helyzetben, és semmi esély nem látunk arra, hogy kijuthassunk belőle. És úgy érezzük, hogy az Isten távol van tőlünk, hiszen ha közel lenne, akkor jönne a szabadulás. Annyi éve imádkozunk, annyi éve várunk, de nem nyílik az ajtó, beleragadtunk ebbe a helyzetbe. Testvérem, ismerős számodra is ez a mondat, igaz? Pontosan ugyanez. Talán pont ezekkel a szavakkal te is kimondtad már az életedben. Vagy úgy, ahogy itt Izrael fogalmaz, rejtve van sorsom az Isten előtt. És mi az első és legfontosabb üzenete ennek az igének? Testvérek, az, hogy ilyen mondat a hívő ember szívében is megfogalmazódhat. Van, aki azt hiszi. Van, aki azt hiszi, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni. Ilyen hamis kép van sokakban a hívő életről, hogy ha én már hitre jutottam, akkor minden simán megy, akkor velem már ez vagy az nem történhet meg, akkor. Olyan képet ki tudunk alakítani a hívő életről, ami sok ponton sántít, ami sok ponton nem igaz. És például ez az egyik, hogy nagyon sokan fogalmazzák meg azt hívő életüknek az elején, hogy velem ilyen soha nem történhet meg, mert én már az Úrban bízok. De megtörténhet. Akkor is, ha bízol az Úrban. És akkor is, ha nem vesztetted el a hitedet, de olyan nagy a nyomás, és olyan sokáig tart a helyzet, hogy megfogalmazódhat a szívedben ez a gondolat. És sok nyomorúság ebből fakad. És szeretném ezt odaadni házi feladatként nektek, hogy gondoljátok végig az életetekben az elvárásokat. Hogy mik azok az elvárások, amik valóban az Isten akaratával egyeznek, és mik azok az elvárások, amik hamis háttérből fakadnak. És azért vannak sokszor hitpróbák, azért vannak krízisek az életünkben, mert ezek az elvárásaink, ezek a hamis elvárásaink törnek darabokra. Én is így voltam ezzel. 2022. januárjában. Tudtam, mert hitem volt az Úrban, hogy ő nem hagyott el, és tudja, mit csinál. Mégis össze voltam törve, mert a hosszú ideje tartó csend megtört, megviselt. És az üzenet ebből, drága testvérem, hogyha te élsz át ilyet, akkor önsd ki a szíved keserűségét az Úrnak. Ne embereknek, az Úrnak önsd ki szíved keserűségét, és figyelj az ő válaszára. Mert van válasz? Hát persze, hogy van. Izrael népe kapott választ? Hát persze, hogy kapott. A próféta által az Isten válaszolt, és biztatta őket, és már készítette a szabadulást. Még nem látták, még nem élték át a hazatérést, de a szívüket már felemelte az Isten. És csodálatos az, drága testvérek, csodálatos az, amikor az Isten válaszol a mi keserű szavainkra, és megújít minket az ő igéje által. És milyen igét kapott Izrael? Egy olyan igét, ami drága kincs számunkra. Amikor azt mondjuk az Istennek, hogy rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé, és ez a panasz kitölti a szívemet, és ez az imádságom eljut az Isten elé, akkor az Isten válaszol. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. De akik az Úrban bíznak. Szó szerint, ha fordítanánk ezt a néhány szót, akkor azt kellene mondani, hogy de akik az Úrra várnak. A bizalom és a várakozás összetartozik a hívő ember életében. Mi okozza azt, hogy megfogalmazódik bennünk az, hogy elfelejtett minket az Isten? A hosszú idő, amikor várni kell, amikor nem történik előrelépés, vagy amikor várunk valamit, amit nem az Úr mondott, hanem a mi hamis elvárásunk és elképzelésünk. Vagy mondott valamit az Úr konkrétan, csak azt már olyan régen mondta, hogy elfelejtettük, hogy mi volt az pontosan. Akik az Úrra várnak, mondja az ige, emlékeztet Isten a helyes fókuszra, hogy te az Úrra várj, és nem másra. Ne megoldásokra várj, ne fordulatokra várj, ne az elvárásai teljesülésére várj, hanem te az Úrra várj. Mert ha az Úrra vársz, akkor az azt jelenti, hogy az Úrban bízol, és akkor ebből következik, hogy átéled a megújulást. És átélheted azt is, hogy nyomorult, lent, fetrengő életedből mozduló, szárnyaló élet lesz. És a következő dián egy képpel látjuk ezt a mondatot. Mit látunk ezen a képen? Egy sast. És mi a sasnak a jellemzője? Hogy szárnyal. Nem fetreng lent a porban, hanem szárnyal. És az Isten ezt ígéri annak, aki a panaszával, a nyomorúságával, a beteljesületlen vágyaival, a hamis elképzeléseivel végre felkiált az Istenhez, és neki mondja el azt, hogy Uram, nem értelek. Válaszol, és azt mondja, hogy én szárnyamra veszlek téged, felemellek téged, mozdítalak téged. És ehhez az igéhez milyen jézusi mondat kapcsolódhat? Nem tudom nem idézni azt a mondatot, ami az úrvacsorai liturgiának is egy fontos mondata, Máté evangéliumának 11. fejezetéből a 28. vers, amikor Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Testvérek, szeretnétek átélni ezt? Jöjjetek Jézushoz. Ebben csak ő tud segíteni. Az Isten egyszülött fia. És visszatérve oda, hogy az Ószövetség népének, amelyik ott volt a babiloni fogságban, 70 évet kellett várnia arra, ahogyan az Isten megmondta, hogy ennyit kell várni, hogy beteljesüljön a tapasztalat, hogy megszabadulnak a fogságból. Isten népének sokkal többet kellett várni, hogy beteljesüljön az az ígéret, hogy elküldi a megváltót, a szabadítót, aki kiemeli az embert a nyomorúságból, és új életet ad neki. De eljött Jézus Krisztus, az Isten fia, és ez a Jézus Krisztus mondja azt, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. És drága testvérem, Jézus hív most téged, ha erőtlennek és megfáradtnak érzed magad, ha ellankadtál és megbotlottál, akkor gyere hozzá. Ha keserűség van a szívedben, és fejben van csak meg a hit, de a szívedben most nincs, akkor gyere hozzá. Ha a hiányaidat és a kudarcaidat látod, és feladni készülsz, akkor gyere hozzá. Gyere Jézushoz. Mert ő azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik ilyen helyzetben vagytok. Jézus az, aki hív. És Jézus az egyetlen, aki megújulást kínál, és ezt a megújulást meg is tudja adni a számodra. Ahogyan a tanítványokhoz is, akik húsvét után megfáradt, erőtlen, elkeseredett állapotban voltak, pedig fejben minden információjuk megvolt a feltámadásról. Már az asszonyok híradását is tudták, mégis bezárkóztak félelmükben, és föladni készültek mindent. De Jézus belépett hozzájuk, és azt mondta nekik, hogy békesség néktek, jöjjetek hozzám, gyertek már ki ebből a nyomorult állapotból. És ugyanezt teheti meg ma is velünk, amikor hív az ő asztalához, amikor az úrvacsorában testét és vérét kínálja nekünk. Miért? Hogy megerősödve és megújulva léphessünk tovább. Hogy igaz legyen az életünkben, hogy akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg. Járnak és nem fáradnak el. Amen. Imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy Te látod, milyen állapotban vagyok most. És Te látod azt is, hogy mire van szükségem. Köszönöm, hogy erőtlenségemmel, panaszaimmal hozzád jöhetek, és Te nem hagytál el engem. Újíts meg, kérlek ma, hogy valóban tudjon szárnyalni az életem, és ne lankadjon meg a hitem. Jézus nevében kérlek. Amen. És most énekeljük az Erőt adsz minden helyzetben kezdetű éneket. Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Kedden 18 órakor női körre várjuk szeretettel az asszonytestvéreket, húsvét lesz még a témánk. Csütörtökön 18 órakor bibliaórát tartunk, az útmutató napi igéit tanulmányozzuk. Pénteken 17 órakor ifjúsági órára várjuk a fiatalokat. Szombaton egyházmegyei konfirmandus kirándulásra megyünk Vizsolyba. Vasárnap 10 órakor istentisztelet lesz és gyerekóra. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe a hírlevélben olvasható dolgokat, programokról, információkról. Most ebből egy dolgot szeretnék kiemelni. Egyébként is a 2026-os év az egyházunkban az éneklés és a hitvallás éve, és külön felhívást kaptak a gyülekezetek, hogy a kántori szolgálatot hordozzák imádságban. Itt most ebből a csapatból egy fontos személy hiányzik. Az, hogy Bogi hiányzik, ő neki most szolgálata van máshol, de az, hogy Misi hiányzik, az nekünk egy megrendítő, hiszen ő most kórházban van. Úgyhogy kérem a testvéreket, hogy imádságban hordozzuk a Misit is, illetve a nyírteleki kántori szolgálatot is, hiszen azt is Isten kegyelmére bízhatjuk, hogy rendelje ki a szolgálókat, és azokat, akik pedig szívvel, lélekkel végezték a szolgálatot, állítsa helyre, hogy minél előbb a helyükön lehessenek mindenben. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most pedig az úrvacsorára készülve az Eke énekeskönyv 171-es énekét énekeljük. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek fel az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám kedves, és az én terhem könnyű. Imádkozzunk! Urunk, megváltónk! Bűnökkel és gondokkal terhelten, külső és belső feszültségektől megfáradva járulunk hozzád. Örömmel és hálával fogadjuk hívásodat, megnyugvást keresünk nálad. Taníts minket szelídségre és alázatosságra, hogy felismerjük és elismerjük hibáinkat, és felvegyük a te igádat, a megbocsátó és segítő szeretet szép igáját. Amen. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, tekintsünk bele abba a tükörbe, amit Isten a 10 parancsolat által tart elénk. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened, neved hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat, ne őj! Ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlít ehhez, Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az úrvacsorával élni kívántok, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet, bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened, megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen népünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk a gyónó imádságban Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Vigyük csendben az Úr elé, amit szeretnénk ide tenni az ő keresztje tövéhez. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó, Krisztusban reménykedő testvérek! Isten megbocsátotta a ti bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert feltámasztottad a halálból egyszülött fiadat, és benne örök életet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket, szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy ővé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké.
Thank you. testének és vérének vétele és az ő áldása őrizzen meg benneteket az igaz hitben, a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, semmit sem féljetek, az Úr veletek van mindenkor. Szeretném megkérdezni gyereketeket, hogy elkészültek a sasok? Akkor hozzátok ide előre, kérem szépen. Hadd lássuk. Na, mit látunk itt az alkotásban? Van itt? Ez micsoda? Mi a különbség e között a sas, meg ezek között a sasok között? Így van. Van egy nagy sas középen, és ott vannak a kicsit kisebbek, meg a sokkal kisebbek mellette. Számomra ennek most az az üzenete, hogy ugye van középen a forrás, akitől merítünk, és van, akinek kisebb mértékben, nagyobb mértékben van hozzá szüksége, hogy az Isten eleljen rajta. Ez itt mi? Ez egy ember. Mit csinál ez az ember? Fekszik. Hol fekszik? Tárca szélén. Egyébként pedig lent a kórban. Miért nem szárnyal? Elfáradt vándor. Mire van szüksége ennek a szerencsétlen elfáradt vándornak? Hogy jöjjön az Úrhoz. Csak nem megfogom, vagy jöjjön vissza a mellett. Szóval, aki jön az Úrhoz, az átélheti azt, hogy ő fölemeli. Hova jöjjön az ember? Hova jöttetek most? Jézushoz. Vettétek magatokhoz Jézus testét és vérét. A kérdés az, hogy hogy mentek haza innen. Úgy, mint aki ott vett meg a korban? Annak ellenére? Lázad a fejed, ugye? Ha jövünk Jézushoz, nem mehetünk haza ugyanúgy fetrendre a borba. Jó? Ezt jegyezzétek meg ebből a képből, amit most a gyerekek összeállítottak nekünk. Aki veszi az Úr testét és vérét, és átveszi mindazt, amit Jézus szabadítóként, győztesként elnézett, az nem mehet haza ugyanolyan nyomorult állapotban, mint amilyenben idejött. Annak át kell élni azt, hogy az Isten felemelte. És lehet, hogy mint ez a nagy sors, lehet, hogy mint a kisebbek, az már részletkérdés. De nem maradhatott lent a korban. Mert Jézus személyének, megváltó bűvének, keresztjének, testének és vérének ereje van. És azt, hogy ezt ne felejtsétek el, szeretnék tegyétek el oda az oltár elé a gyurmákat, és még szeretném a gyerekek segítségét kérni. Hogy ilyet adok kézbe, fussatok oda a felnőttekhez, és mindenkinek adjatok egyet. Szóval testvérek, szeretném kérni, hogy vigyétek haza magatokkal ezt az igét, és az emlékeztetőt, hogy itt voltunk a keresztnél, itt voltunk az úrvacsorai oltárnál, és ott van a szemléltetés a gyerekektől, hogy milyen legyen lehet a mi életünk akkor, hogyha Krisztus felemel bennünket. Legyen valóságá mindez a mi számunkra. Akkor így menjünk most imádságban az Úr elé.
Drága Úrunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked azt, hogy ami történik a templomban, az nem csupán szöveg. Nem csupán olyan dolgok vannak itt, amiket jó meghallani és elgondolkodni rajta, hanem ezek olyan igék és olyan mondatok, és olyan tapasztalatok, amikor te jelen vagy, a te szent lelked által és a te tested és véred által, amikor történnek dolgok az életünkben. Köszönjük neked azt, hogy te valóban fel tudsz emelni minket a porból. És kérlek téged, hogy te segíts meg minket, hogy senki közülünk ne menjen úgy haza, hogy ott van lent a porban, hanem úgy, hogy szabadulást él át, és szárnyalhat, mint a sasok. És köszönjük neked, Urunk, húsvétnak az üzenetét, ami győztes ünnep, amivel te legyőzted a bűn és a halál hatalmát, és felemelted a tieidet. És igen, ott voltak a tanítványok, akik nem tudtak ezzel mit kezdeni, és szerencsétlen módon bezárkóztak egy szobába, de te bementél hozzájuk, és megmutattad neki a te feltámadott jelenlétedet, valóságodat, szavadat. Kérlek, Uram, hogy ezt így mutasd meg a mi életünkben is. Eleveníts meg bennünket, és ne érzések vagy egyebek szintjén, hanem a valóságban teljes mértékben add, hogy átélhessük azt, hogy aki benned bízik és hozzád jön, azt te valóban felemeled, és megújítod az életét. És Urunk, így szeretnénk imádkozni a személyes életünkért is, a hívő életünkért is, a gyülekezetünkért, az egyházunkért is, és az országunkért is. Te látod, Urunk, azokat a helyzeteket, amik körülöttünk vannak. Te látod, Urunk, azt, hogy mire van szüksége ennek a hazának, ennek az országnak. És hadd jöjjünk most hozzád ezzel az imádsággal, hogy mi szeretnénk a te kezedbe tenni a mai napnak a döntéseit is. Add, Uram, hogy olyan vezetők lehessenek az országban, akik te előtted való felelősséggel kormányoznak, és akik a nép javát szolgálják. És Urunk, ugyanezt kérjük az egyházi, gyülekezeti vezetőkre is, hogy hadd tudjon mindenki úgy vezetni és szolgálni, hogy azzal előtted jó szívvel el tudjon számolni. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy minden olyan testvérünket is eléd hozhatjuk, aki most nagyon kiszolgáltatott helyzetben van, betegség, gyász miatt. Kérünk, Urunk, hogy te légy velük, és te emeld fel őket. Te adj nekik erőt az erőtlenségben, te adj nekik reményt a reménytelenségben. Így kérünk, Urunk, hogy hallgass meg minket, és légy velünk. Amen. Testvérek, menjünk el, és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet, és akkor a megkezdett énekünk harmadik versét énekeljük. És akkor mondjuk el a záróimádságunkat együtt. Igédnek áldását köszönöm, Istenem, add, hogy jó gyümölcsöt teremjen életem. Amen. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Áldott újjászületett életet kívánok a testvéreknek, erős vár a mi Istenünk. Köszönöm.